Köszöntöm a hallgatókat, könyvben utazom ma is, én Olá Andrea vagyok, és egy fontos beszélgetést hoztam egy gyönyörű könyvről, amelynek főszereplője Kulka János. Nem szokványos színészkönyv ez, hanem, ahogyan a szerzője Gyárfás Dorka írja, egy olyan ember portréja, aki megjárta a halált, visszajött onnan, de sok mindent elveszített. Nem tud többé sportolni, főzni, monológokat vagy verseket mondani, nem beszél már angolul vagy franciául, bár a kiejtése egy-egy mondatra is tökéletes, nehezen jár és állandó fájdalom gyötri, számos olyan dolgot hagyott hátra, ami a korábbi életének fontos része és örömforrása volt. Hiányokkal él, de nem sír vissza semmit. Ebben a könyvben ők ketten, Kulka János és Gyárfás Dorka elindultak együtt, hogy a múltról és a jelenről beszélgessenek, de egészen olyan élmény ezt a szép fotókkal teli könyvet olvasni, mintha mi is ott lennénk velük. Arról kérdezem először Dorkát, hogyan született a könyv ötlete, és milyen volt a kapcsolat közöttük korábban.
Nem volt kapcsolatunk, az a vicc, de a János nagyon-nagyon érdekesen működik, én ezt közben megtanultam értelmezni, meg nagyon nagyra becsülni. Szóval ő nagyon gyorsan eldönti, hogy egy emberben bízik-e vagy sem, az ösztönei alapján, és hogyha igen, az 100% igen, ha nem, akkor meg 100% nem, és nincsen nagyon közte átjárás. Egyébként annyi előzménye volt a történetünknek, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor én még, hát most azt gondolom, hogy fiatal újságíró voltam, felkért a Playboy magazin, hogy készítsek vele egy nagy interjút, akkor jött ki az Argó című filmje, amit az Árpa Attila rendezett, és akkor elmentem a fotózásra, ami a Playboyhoz készült, nyilván nem mesztelen nős, és nem is mesztelen férfi fotózás volt, ilyen szamuráj ruhákba öltöztették, és utána átmentünk ott a Szentendrei úton egy közeli ilyen amerikai étterembe, és készítettem vele egy interjút. Hát nyilván izgultam, meg nagyon fontos volt, hogy jól sikerüljön, és ezek nagyon nagy interjúk voltak a Playboyban, tehát ez sokkal hosszabb, mint egy átlagos interjú. De én nem emlékszem arra, hogy ez a János élete interjúja lett volna, vagy hogy mondjam, tehát annyi volt utána, hogy ő most azt meséli, hogy ő nem javított bele, ami óriási nagy dolog, hogyha egy nagy színész, akit te gyerekkorod óta nézel a távolból, elfogadja a szöveget úgy, ahogy van, és azt mondja, hogy értetted, jól értetted őt, úgy tudod őt közvetíteni, ahogy szeretné, de ennyi volt, tehát aztán nem volt kapcsolat köztünk. Néha írtam olyan filmekről, mert ugye én filmkritikusként is dolgoztam, amikben szerepelt, és akkor előfordult, hogy hát vagy később, amikor már stroke után írtam egy-két előadásról, amiben játszott, mert ugye még visszatért a színpadra a Trojka Színházi Társulása, és akkor volt olyan előadás, amiről írtam, és egyszer csak kaptam egy SMS-t, hogy köszönöm, hát azt hittem, hogy ott megnyílik alatt a föld, hogy Jézus, a Kulka János olvasta a kritikámat. De hát ennyi, szóval ennyi volt a kapcsolatunk, amikor egyszer csak a Corvina kiadó megkeresett, hogy a Kulka Jánossal készítenének egy könyvet, és vállalnám-e, hogy én írom. Tehát itt tényleg számomra is egy döbbenetes pillanat volt, és fel kellett dolgoznom, hogy én kaptam ezt a lehetőséget. Uh-huh. De azután, amikor találkoztunk a Jánossal, és rögtön mondta, hogy ezt a Playboy interjú alapján érezte, hogy nekem kéne ezt csinálni, rögtön kiderült, hogy ő teljesen átadta magát akkor ennek a projektnek. Uh-huh. Tehát, hogy látszott rajta, hogy teljes bizalommal fogadott, és hogy nekem nem kell mostantól tepernem. Tehát, hogy nem erről szól, és ez olyan nagy érzés, olyan nagy dolog, ezt biztos te is tudod, hogy általában egy interjúhoz föl kell építened ezt a bizalmat, és nem szokott ez lenni, hogy belépsz, és megkaptad, és egy ember ül ott, nem egy olyan nagy művész, aki most azon gondolkozik, hogy milyen image-et építsen magából, hanem ezt az embert, aki ő ma, ennyi idősen, ennyi veszteséggel a háta mögött, meg egy ekkora karrierrel a háta mögött, ezt most így felajánlja neked. Hogy tessék, kezdj velem, amit akarsz. Nem volt koncepció sem arról, hogy mi legyen a könyv, és nem volt semmi játék benne. Ezt a játékot, ezt ilyen játszma értelemben mondom. Tehát nem volt benne ez a húzd meg, erezd meg, vagy azt, hogy ez szabad, azt nem szabad, ide beengedlek, oda nem engedlek be, hanem az volt, hogy beengedtelek, szóval bent vagy. Csak döntsük el, hogy merre megyünk.
Azért egy ilyen könyv esetében a szerző hosszas órákon át tartó beszélgetésekre, régi történetek felidézésére számít. Na most a Kulka János jelenlegi helyzetéből adódóan a stroke után ugye egészen más az ő kommunikációja, és ez jelentősen megváltoztathatta a koncepciót, bár mondtad, hogy nincsen, de hát mégiscsak volt egy elképzelésed, hogy hogyan épített föl a könyvet, és az fogalmazódott meg bennem, hogy mennyi gyönyörű csend van ebben a könyvben.
Igen, ezt lehetett tudni az afázia miatt. Tehát azt lehetett tudni, hogy ez nem tud olyan könyv lenni, mint a többi színészkönyv, ahol felidézünk régi-régi történeteket, pályaívet, és a János nem is akarta. Tehát nem is csak az afázia miatt, hanem ő nem egy ilyen könyvet akart, ha már egyszer készül róla egy könyv, és az is egyértelmű volt, hogy egy picit jobban kell nekem beletenni magam, tehát hogy nem lehetek teljesen háttér szereplő ebben. Szóval, hogy muszáj ebből a kapcsolatból valamit belevinni a könyv tartalmába is, hogy ezen keresztül mutassuk meg, hogy a Jánossal milyen lenni, hogy a János hogyan működik a kapcsolataiban, részben azokban, amiket én így próbáltam felajánlani, hogy kikkel találkozunk, hogy kik legyenek benne ebben a könyvben, részben meg a velem való kapcsolatában. Tehát, hogy sokkal inkább tudtuk, hogy ez a könyv a mai Jánosról szól, és nem arról a színészről, akiről mindenkinek van sok meghatározó színházi vagy filmes élménye, vagy tévés élménye, mondjuk a Szomszédok. Szóval, hogy ő se akarta, hogy a múltról szóljon, azt akartuk, hogy ez a jelenről szóljon, és a jelenben egy más szinten lehet vele létezni, mint a Stroke előtt, vagy mint bárki mással, aki kvázi épp, mert ez a beszéd korlátozottság, ez egy csomó pluszt ad, és én ennyit tudtam, hogy ezt a pluszt meg kell tudnunk mutatni valahogy szövegben, úgy, hogy ennek a töredezettsége, meg a szünetei, a csöndjei, hogy azok valahogy megőrizzék azt a tartalmat, amit egyébként egy kamerával sokkal könnyebb lett volna megmutatni.
Igen, éppen erre gondoltam, hogy amikor leírod, hogy hallgattok a napfényben a Balatonparton a padon, vagy hallgattok a Lang Györgyi lakásában evés közben, és rágondoltok, tehát, hogy annyi minden van azokban a hallgatásokban pluszban, és azért ez mégsem egy regény, de hogy sikerült ezt átadnod, és ez nagyon szép.
Hát nagyon köszönöm. Lehet, hogy sok Csehovot olvastam, vagy régen nagyon elmélyültem Csehovban, de, és nem azt akarom mondani, hogy eljutottam addig a magasságig, de ismerünk olyan szövegeket, amiknek a csend a lényege, vagy a csendek hordozzák a valódi tartalmát, szóval tudtam, hogy ilyen van. Valahogy meg lehet mutatni a csendeket, és valahogy azokat a csendeket lehet nagyon tartalmassá tenni. És hogyha valami tanulságos ebben az afáziában, az éppen ez, hogy egyáltalán nem feltétlenül a szavak kellenek ahhoz, hogy ember emberhez eljusson. Tehát mi nagyon sokat beszélünk az életben. Néha, amikor külföldön vagyok, mondjuk, egy olyan országban, ahol nem ismerem a nyelvet, beülsz egy kávézóba, vagy egy étterembe, és a melletted lévő asztalnál rettenetes intenzíven beszélgetnek emberek, és te egy szót se értesz, az egész halandzsa. És néha egy kívülállóként azon gondolkozom, hogy mit lehet ennyit beszélni? Vajon mi lehet az, amit ilyen szenvedéllyel órákig lehet gyűrni, meg válaszolgatni? Tehát tényleg, mintha egy másik állatfaj lenne az ember olyankor. Mert ugye neked csak a metakommunikáció van meg, és a János mellett megtanulod, hogy tényleg nem csak a szavak vannak, ami által eljuthatunk egymáshoz. És olyan jó néha egy kicsit megszabadulni a szavaktól. Nekem nagyon felszabadító és gazdagító élmény volt kevés szóból élni mellette.
De szép ez. A könyvben végül is az olvasó veletek együtt fölkeresi azokat a helyszíneket, amelyek az ő számára, az ő életében meghatározóak voltak, a pici gyerekkortól, tehát a csecsemő otthon, aztán a szülői ház, aztán a Balatonpart és más helyek. Szóval, hogy ezeket végigjárjátok, de az előbb azt mondtad, hogy nem is a régi Kulka Jánost akartátok megmutatni, hanem a mait. Tehát tulajdonképpen ezeknek a helyszíneknek a fényében szó esik arról is, hogy az ott töltött idő milyen nyomokat hagyott az ő személyiségében, mert hogy például ez a csecsemő otthonos időszak, ez egészen döbbenetes. Sok mindent megmagyaráz, az ember azt gondolja, ahogy így megismeri a könyvből őt.
Én szerintem is, ugye? Igen, én azt szerettem volna, hogyha, és ezt mondtam is neki, hogyha minden olyan fontos dolgot, ami az életében meghatározó volt, és ami formálta őt, azt azért valahogy belevisszük a könyvbe. Tehát a múltjából azokat a dolgokat, amiktől azzá lett aki, azt meg kell valahogy mutatni. Ezt a Pikleremi bölcsödét, ami ma bölcsöde, régen csecsemő otthon volt, ezt rögtön ő mondta. És szerintem azóta nem járt ott, ugye 9 hónapos korában került el onnan, de 8 napos korában került be, tehát ezt ma anyaként azt hiszem minden nő tudhatja, hogy mit jelent ez egy csecsemő életében, hogy gyakorlatilag az első évét a szüleitől távol, családtól távol tölti, egy olyan helyen, ahol 20 másik csecsemővel gondozzák őt, még hogyha egy akkoriban nagyon felvilágosult módszer szerint is, és kapott érintést, mert kapott anyatejet valószínűleg, de mégsem az anyukája mellett volt. Szóval hogy ezt mindannyian tudjuk, meg a pszichológia is már rég tudja, hogy ez nagyon, nagyon komoly nyomot hagy mindenkinek a személyiségén, akinek ilyen az indulása az életben. És ő volt rá kíváncsi, hogy milyen ma. Erre az egyre ő volt kíváncsi, tehát ezt ő mondta, hogy oda menjünk el. És volt egy nagy szerencsénk, hogy ott találkozhattunk egy olyan doktornővel, Majoros Máriával, aki még ott volt, hát ha nem is a János idejében, de azokban az időkben, amikor Pikler Emmi ezt a módszert még maga felügyelte, és tehát aki el tudta magyarázni nekünk, hogy milyen volt ez az élet. Tehát az egész részletekbe melően, hogy kell elképzelni a csecsemők helyzetét, a gondozóik helyzetét, és elővet nekünk ilyen füzeteket, amiben fejezések készültek a Jánosról, mert gondolom az összes többi gondozott csecsemőről is, tehát hogy azért lássuk, hogy ők nagyon hát jó kezekben voltak, ahhoz képest, hogy idegenek között voltak, ahhoz képest jó kezekben voltak, de ott is meg volt említve az, hogy nekik azoknak a gondozóknak, csecsemőgondozóknak, akiket felvetek, anyai érzéseket nem szabadott táplálni. Tehát ezt leírták, kimondták, tehát mindig egy ilyen három lépés távolságú szeretet és gondoskodás volt. Mert hogy amikor majd visszajönnek a szülők, és elviszik a csecsemőt, akkor a csecsemő is veszteséget él meg az ápolónő is újabb meg újabb veszteséget él meg, úgyhogy nincs ilyen. Ennyire erős kötődést nem engedtek kialakulni. De hát így ezek a gyerekek nem kapták meg az első évükbe a feltétel nélküli kötődést és szeretetet, csak később. És ezért ezt ma tudjuk, hogy egyszerűen az idegrendszerünk pályái akkor alakulnak ki, ugye? Azt mindenki tudja, hogy van ez a mondás, hogy amíg be nem nő a fejjel ágya. Ez azt jelenti, hogy konkrétan még akkor alakul a csecsemő agya, és benne az idegpályák. És hogyha valakinek ott azt húzalozzák be, hogy nincs egy ember, akire bármilyen körülmények között számíthatsz, és aki mindenestül elfogad, azért az tudjuk, hogy az egész életet meghatározza. És a János ma azt mondja, hogy ez a örök szeretetésségét ültette el benne, és egyébként akkoriban azt gondolták, az 50-es évek végén, 60-as években, hogy ez egy eszméletlen fejlett rendszer volt, mert nem lettek bűnözők, akik oda bekerültek, és onnan kikerültek. Mert az összes többi árvaházból, illetve az árvaházakból nagy eséllyel kerültek a társadalom peremére az árva gyerekek. És nem is volt olyan, mint egy kórház. Akkor ez volt a legtöbb, ami adható. Ha már nincs anyai szeretet. Vagy az, hogyha nagymama befogadta volna, de valamiért ez nem történt meg.
Hát igen, és lehet, hogy szeretet lett volna, csak kényszerűségből került oda, mert az édesanyja aztán ugye beszéltek róla ott a könyvben, hogy bánta ezt a helyzetet, de nem tudta volna megoldani, hogy egy pici, sőt két pici gyerekkel otthon legyen.
Igen, ugye egészségügyi okai voltak, mert TBC-s volt előtte, és a TBC-s anyák nem szoptathattak, mert a TBC még az anyatején keresztül is, még azután, hogy már a járvány nem ment, bekerülhetett volna a picik szervezetébe. De aztán ő később mégsem ezzel indokolta, amikor a János kérdezte erről, hanem azzal, hogy a harmadikon laktak, és nem tudtak két gyereket, mert ugye egy év különbséggel született, tehát tényleg nagyon nehéz két ekkora picivel, hogy nem tudta volna ezt megoldani, de nagyon nagy lelkismeretfordulást érzett, és azért azt is mondjuk, hogy havi egyszer mehettek belátogatni a szülők. Tehát ez nagyon-nagyon durva.
Nagyon.
A mai szemünkkel.
Igen, és azon is gondolkodom, hogy most, ahogy meséltél arról, hogy egy gyerek életében mit jelent ez az első időszak, és aztán, ha haladunk a könyvben, ott szó esik arról, van egy ilyen mondat a Kuka Jánosnak, hogy idegennek érezte, kicsit mindig idegennek érezte magát a családjában, az Igen. édesanyjától is egy kicsit, és az édesapja pedig egy eléggé ilyen zárkózott és hallgatag, vagy traumákkal élő ember volt.
Hát egy ilyen traumatizált ember volt.
És egyébként az ő szüleivel való kapcsolata mennyire határozta meg a későbbi életét, meg ugye végül is a pályáját is bizonyos szempontból, hiszen egy elképesztő teherbírású emberről beszélünk, aki nem nagyon mond nemet, aki nagyon igyekszik megfelelni, aki azt mondja magáról, hogy mindig szorongott, pedig hát bármihez nyúlt minden csodás.
És soha nem hibázott, tehát nem is az, hogy volt egy olyan élmény, amit állandóan el akart későbbiekben kerülni, nem. Én azt gondolom, hogy ez is a szülők miatt van tényleg, hogy nem csak azért, mert nem tudták neki megadni azt az odaadó szeretetet, azt a rajongást a gyerekünk iránt, hogy minden, amit csinál, csodálatos, és higgy el, mert a szülei elolvadnak tőle, hanem mert a szülők is kivételes emberek voltak. Én egy kicsit úgy látom ezt a családot, mint a mesékben a király, a királynő és a kiskirályfi, meg a kiskirálylány, hogy ők egy olyan család voltak, ahol nagyon magasan volt a léc. Tehát azért az apukája egy legendás orvos. Most is, amikor megyünk dedikálni, vagy voltunk Szegeden, akkor sokan úgy jöttek oda a könyvvel a kezükben, hogy az apukájáról mesélték, hogy ők még a tanítványai lehettek, hogy ők még ott dolgozhattak mellette a kórházban, és hallani, hogy mekkora nagy ember volt, eszméletlen jó előadó is lehetett, tehát mint professzor, és akkor ez a férfi minta. És az anyukája pedig egy gyönyörű szép nő volt, aki 3 idegen nyelven beszélt, festett, és szóval egy királynő volt szerintem az anyukájuk is, és nagyon komoly elvei voltak, tehát egy nagyon egyenes gerincű ember volt. Úgyhogy szerintem ezt nem lehet máshogy tovább vinni, mint hogy az ember a legmagasabb elvárásokat támasztja magával szemben mindig, nem mehet alá egyszer sem, nincs megengedve a hibázás lehetősége. És hiába van, hogy ezt mind a ketten teljesítették a Janinával, mert a Janina is egy nagyon nagy nevű orvos, és nagyon jó professzor, és ő is tanított, és a János meg szerintem egy színész király lett, ezt lehet, hogy elfogultam mondom, de azért szerintem nem. Én mindig úgy gondolok rá, hogy ő volt a színész király, és mégsem érzi azt, hogy megugrotta azt, ami ott a családban az alap elvárás, vagy az alap mérce volt. Tehát, hogy kiválónak kell lenni. Egyszerűen ez volt szerintem beállítódva otthon, hogy nem lehet középszerűnek lenni, csak a legjobbnak szabad lenni.
Az, ahogy a nő gondol az ő teljesítményére bármilyen területen, szerinted az a mostani visszatekintés, tehát most, amikor azért a stroke után fölépülve ezekkel a veszteségekkel, amiket megélt, vagy amiről mondja, hogy megélt, hiszen érdekes, hogy a külvilág boldog attól, hogy újra színpadra áll, és énekel, és filmben látható, nyilván ő mindig a régi énjéhez viszonyítja a mostani helyzetet.
Igen,
tehát
igen.
Neki ez kevés. De hogy az, ahogyan beszél az életéről, az a mostani állapotának tudható be, vagy ő valójában mindig is így gondolkodott magáról?
Hát milyen, én nem ismertem előtte erre a kérdésre, nem tudok kielégítően válaszolni, de én szerintem nagyon sokat változtatott rajta ez a stroke, meg amit hagyott rajta a stroke a gondolkodásán, és sokkal bölcsebb lett, mint a legtöbb ember. Én azt látom, nekem az nagy élmény vele látni a világot, vagy az ő szemén keresztül látni a világot. De igen, szóval visszamenőleg is ő máshogy emlékszik szerintem ma azokra a sikereire, vagy szerepeire, vagy élményeire, amiket akkor megélt, mert ma a személyiségével szemben egy kicsit kritikusabb, meg a többiekkel szemben is. Tehát, hogy gyakran beszél arról, hát most csúnyát fogok mondani, de mindig azt mondja, hogy kurva voltam. Ami azt jelenti, hogy szeretetéhes voltam. Tehát nála ezt akarja, de hogy ez nagyon sok színészre jellemző. Nyilván a színészek mondjuk úgy 99,9%-a azért kerül erre a pályára, mert ők is szeretetre vágynak, mint mindenki. De hogy van a Chicago című musicalben egy dal, a Roxy Hart énekli, és abban is ez van, hogy mert nem kaptam elég szeretetet gyerekkoromban, mindenki ezért akar színpadra állni. És ezért elég sok mindenre hajlandóak a színészek, és ő is úgy gondolja ma már, hogy ő is az volt, aki mindent elvállalt, mindenre igent mondott, mert szeretetet akart kapni. Ma sokkal kevesebb dologra mond igent, jóval több ajánlatot kap, mint amennyiben látjuk aztán, de ma sokkal fontosabb, hogy ez egy értékválasztás, amikor ő igent mond, és akkor 100%-ig bízik abban az emberben, akinek igent mondott, de nem vesz részt akármiben. Régen mindent elvállalt, és egyébként szerintem a munkája, vagy a munkássága is ezért olyan különleges, mert a legkülönfélébb műfajokban, a legkülönfélébb színházakban, elképesztő mennyiségű színházban megfordult vidéken is, az egész országot bejárta, minden műfajban, a zenés műfajtól, a drámán keresztül, a teleregény, meg művészfilm, meg minden van benne. Tehát nagyon kevés színész jár be ekkora pályaimet, amiben minden van. Nem adatik meg nekik. És ez részben abból fakad, hogy ő mindent meg tudott oldani, mindenféle feladatot, az operettől a Csehovig, vagy nem tudom, Godóig, de abból is, hogy semmire nem mondott nemet. Mindenhez volt kedve.
Gyárfás Dorkával, a Kulka Jánosról szóló könyv szerzőjével beszélgetünk, a művész életének állomásairól, múltról és jelenről is. Egy kis szünet után visszajövünk majd.